Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. 2023. május 24-e van. Mai vendégem Rácz András, a Német Külpolitikai Társaság kutató munkatársa és a Corvinus Egyetem oktatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, András.
Én köszönöm, ne viccelj.
A mai adásban a Belgorod környéki pro-ukrán paramilitáris csoportokról, Bakhmut ostromáról, az új fegyverekről és a közelgő ukrán offenzíva lehetőségeiről fogom majd kérdezni. Iratkozzatok fel, kommenteljetek bátran, ha tetszett, lájkoljátok, osszátok meg a videót, valamint ha úgy érzitek, támogathatok minket Patreonon, mert szoftverlicenszre szeretnénk gyűjteni és tárhelyre. Tehát először azért gondoltam, hogy ez a legfrissebb hír, bár erről igazából most még szerintem elég keveset tudunk, hogy bár az már látszott, hogy hónapok óta egyre több Oroszországban kisiklatott vonatról lehet hallani, FSB épületek, hadipari gyárak gyulladtak ki, katonai reptereket, olajfinomítókat érnek dróntámadások. Május 13-án például 4 légijárművet, 2 vadászgépet és 2 helikoptert is vesztett az orosz légierő, amit valószínűleg vára indítható rakétáról lőttek le az ukrán határtól nem messze Briansk régióban. Tehát voltak ilyen partizán tevékenységek, ha úgy tetszik, de most történt először olyan, ami május 22-én az ukrán-orosz határ mellett fekvő a orosz Belgorod oblasztban történt, hogy két csoport pro-ukrán partizán felkerő, az egyik a Szabadságot Oroszországnak légió, a másik pedig az orosz önkéntes hadtest nevet viselik. A határon átlépve elfoglaltak talán több kisebb települést, és körülbelül 100-an több katonai járművel, többek között Hammerrel, MRAP volt náluk, amerikai MRAP, zsákmányoltak egy BTR-82-t, és hát ezzel most talán úgy tűnik, hogy az orosz különleges erők talán visszaszorították őket, de ezt már pontosított, hogy hogy történt, mert nagyon zavaros ez a történet. Próbáltam én a social médián ugye követni, de hát úgy látom, hogy mindenki össze van zavarodva, hogy mi lehet ez igazából, egy ukrán zavarkertés, vagy ezek egy false flag az oroszok részéről. Esetleg egy ilyen kommunikációs elterelés, amivel a Bakhmut elestét próbálják elsőzni. Te mit gondolsz, hogy látod ezt?
Ugye, amikor erről beszélünk, akkor nyilván figyelembe kell venni azt a háború ködenében ismert jelenséget, hogy mivel még valószínűleg most is folyamatban lévő hadműveletről van szó, ezért nagyon korlátozottan tudjuk nyilvános forrásokból feltérképezni, hogy pontosan mi történik. Tehát lehet kapargatni a felszínt, de most még, amikor beszélünk, elég sok dolog még a homályban van, remélhetően néhány hét vagy hónap múlva többet fogunk tudni. Amit biztosan lehet tudni, hogy ez egy összességében véve egy tulajdonképpen egy kisebb összecsapás a határon. Tehát 101 néhány vagy 200 körül ukrán, vagy mindjárt beszélünk erről, hogy ők mennyire ukránok, vagy ukrán szolgálatban álló orosz, na így pontos, áthatolt az orosz határon, elfoglalt 3 kisebb települést, meg egy járási székhelyet, és aztán ejtettek néhány foglyot, és valószínűleg visszavonulnak. Tehát ez egy picike portja, ha afrikai konfliktusokban történik ilyen, akkor az még a szomszédos országok híreibe se kerül be. Ez a belgorodi, nevezzük portjának, ez azért lóg ki a háború eddigi eseményei közül, mert ugye ez nem az első eset, hogy orosz területet ért támadás, hogy Ukrajna elképesztően erős média támogatást tett mögé. Tehát a teljes nemzetközi média gyakorlatilag élőben követte, ahogy ezek átmennek a határon, ahogy elfogják a határőröket, és ahogy felleparádéznek ilyen teljesen jelentéktelen aprócska határmenti falvakban. Tehát voltak már egyébként ukrán műveletek a határ orosz oldalán. És ugye a határ ukrán oldalán meg tavaly február óta mennek orosz műveletek, csak ugye egyre nagyobban. Tehát önmagában az, hogy orosz területet ér ukrán támadás, ebben semmi újdonság nincs. Szárazföldi művelet is volt. Tehát mondtad te is a partizán akciókat, a vonatok kisiklatását, meg néhány más akciót. Ez a belgorodi történet, ez azért izgalmas, mert annak köszönhetően, hogy ennyire erős információs támogatást tett mögé Ukrajna, a nemzetközi médiában is nagyon nagyot ment a történet, az ukránban nyilván, és a kettő miatt aztán az oroszban is. Tehát, hogy a hiába próbálta Oroszország a saját médiájában itt csökkenteni az események jelentőségét, azért két napig mindenki erről beszélt Oroszországban, hogy itt ukránok elfoglaltak oroszországi falvakat, és hát hogy létezik az, hogy a nagy Oroszországgal ez meg tud történni. Na most arról beszélünk, hogy mennyire oroszok ezek a figurák. Ugye itt van a Szabadságot Oroszországnak légió, és ugye az orosz önkéntes hadtest. Mind a kettő az ukrán fegyveres erők integráns része. Olyan szinten, hogy a Szabadságot Oroszországnak légió az a nemzetközi légió alá tartozik, ami pedig az ukrán területvédelmi erők alá tartozik. Ugye Ukrajna tavaly január 1-én hozta létre a területvédelmi erők parancsnokságát, és ennek keretében állították fel a külföldi önkéntesek fogadására szolgáló nemzetközi légiót. Ez a Szabadságot Oroszországnak légió, ez ide van besorolva. Tehát ez az alárendeltsége. Szabadságot Oroszországért légió tagjai jogi értelemben szerződéses katonai viszonyban állnak Ukrajnával. Ami a másik formációt illeti, ez a bizonyos orosz önkéntes hadtest, ez pedig, ha jól emlékszem, akkor a 108. ukrán dandár alárendeltségébe tartozik. Tehát ez is az ukrán reguláris erőknek egy alakulata. Tehát az ukránok azt mondják, hogy itt ezek az orosz szabadságharcosok, vagy a Putyinnal, vagy a Kremllel szemben álló oroszok a saját szakállukra cselekedtek, de ez biztosan nincs így. Tehát egy háborúban álló Ukrajnában az, hogy két katonai alakulat egyetlen eljuthat az orosz határhoz, majd pedig átléphet az orosz határt, és tartani, hogy megtámadhatja az Oroszországi Federáció területét, ez nem egy magánakció. De Ukrajna ezt valószínűleg egyébként alapvetően trollkodásból mondja, ugye ez a ám mi nem is vagyunk ott, ezek ott csak ilyen helyi ellenállók, ez a narratíva, ez egyébként ugyanaz, mint Oroszország használt 2014 óta a kelet-ukrajnai felkelés kapcsán. Ebben van egy adag trollkodás is, ez egy teljesen nyilvánvaló ukrán katonai akció.
Volt egy ilyen jó beszólás, látod, amit megosztok közben?
Igen, igen, persze, persze.
Hogy ugye ezeken az azt hiszem, hogy várja, melyik is ez a légió, ha jól...
Nem, ez az RDK, ez az orosz önkéntes.
Ja, bocsánat, igen, ezek az
önkéntes. Most
hogy ezeknek nagyon jó felszerelésük van, ezeken látszik, hogy tehát ezek a kettő katonságtól kapták, és erre mondták, hogy hát ezeket bármilyen ilyen honvédelmi, vagy hogy mondják ezt, ilyen katonai...
Militári boltban meg lehet venni, igen.
Meg lehet venni, igen.
Ez ugyanaz a trollkodás, amit Oroszország is használt 2014-ben. Amikor a Donbassban feltűntek az orosz katonák, és a félvilág próbálta számon kérni Putyint, hogy hogy kerülnek oda orosz egyenruhás fegyveresek, akkor ez Oroszországból hivatalosan elhangzott, hogy ezek nem a miénk, hát ilyeneket bármelyik militári boltban lehet venni.
Így van,
Ez alátámasztja, hogy itt trollkodás zajlik.
Ez a másik csapat, ezek már kevésbé tűnnek nekem ilyen... hogy regulárisnak, tehát közül sok civil ruha van rajtuk. Ennél a srácnál lehet látni, egy ilyen vadászfegyver is van. Nem tudom, azt hiszem, hogy nekik volt a vezetőikkel kapcsolatban egy ilyen elég kellemetlen tényre derült fény, hogy Németországban a biztonsági szolgált jól ismeri őt, mert neonácikkal volt kapcsolatban, hosszú ideig Németországban élt, és hát ez nem vett túl jó fényt, különösen azért, mert ugye ez a narratív ugye Oroszországban megy, hogy a neonácikkal harcolnak. A másik pedig az, hogy hát, hogy amerikai katonai járművekkel voltak. Tehát itt ezen a képen lehet látni, vagy azok is voltak. Ez az MRAP, ez egy ilyen, ugye ez az akna biztos.
Mine resistant, ambush protected.
Így van. Jármű, ez egy nagyon komoly, nagy jármű, illetve itt lehet látni, hammerek vannak. Szóval erre az amerikai fél azt mondta, hogy ők nem adtak erre felhatalmazást, ilyen akciókra, de hát nem tudják ennek ellenőrizni az a saját, de ez azért azt gondolom, hogy ez nem egy túl, hogy mondjam, ez talán nem volt egy túl jó húzás ebben a szempontból.
Elméletileg lehetne belőle probléma, de ha ebből komoly felháborodás lenne, azért már 3 napja tart az akció, amikor beszélgetünk, ha ebből komoly felháborodás lenne, Amerika oldalon azt látom. Tehát itt ennek az egésznek az információs dimenziója sokkal jelentősebb, mint a tényleges katonai fontossága. Tehát ez egy picike határincidens ennek a háborúnak a léptékében. És igen, látszik a felvételen, hogy ezek az Egyesült Államokból származó Hammerek, meg Emrepek, de az ukrán hadsereg rengeteg ilyet kapott, azt valószínűleg soha senki pillanatig sem gondolta komolyan, hogy minden egyes ilyen harcjárműnek a felhasználási módját 7-24-ben lehet ellenőrizni.
Na most meg is jelent már az orosz részről a kommunikáció, hogy sikerült őket visszaverni, és itt nyilvánosságra hoztak különböző felvételket. Ez az egyik például, amin ők állításuk szerint kilőtték ezt a két Hammert. Na most ez a két Hammer, ez bele van dobva egy árokba, én ezt látom rajtuk, egy teljesen random módon, mintha párhuzamosan véletlenül belehajtottak volna. Ezeket valószínűleg Bakhmutban zsákmányolták, és akkor nem tudom, felhasználták ez a képhez. Szóval látszik, hogy azért oroszok nagyon nehezen tudnak ezzel mit kezdeni, illetve az ukránoknak ez a céljuk, hogy azt mutassák be, hogy az oroszok mennyire alkalmatlanok, illetve a saját határukat se tudják őrizni, és hát ez belpolitikailag azért ennek elég komoly a visszhangja lehet. Egyelőre még ezt nem tudja.
Igen, nagyon-nagyon kedves. Orosz szempontból ez óriási fiaskó. Elsősorban egyébként nem is annyira az orosz hadseregnek, hanem az FSB-nek. Azért az FSB-nek, ugye a Belföldi Biztonsági Szolgálatnak, mert Oroszországban a határőrség az FSB-hez tartozik. Tehát az, hogy itt egy ukrán szabad csapat, vagy hát két ukrán szabad csapat át tudott jönni a határon, el tudott jutni eddig a Grajvoron nevű kisvárosig, zsákmányú tudott ejteni egy BTR-82-est, és fel le tudott parádézni néhány napig. Ez azért az FSB szempontjából egy igen csúnya bukás. És nagyon nagyot ment a történet az orosz médiában. Ebből a beállított felvételből, amit mutattál, ugye az árokba állítólag beleesett két Hammer, ami olyan szinten megrendezett, hogy meg lehet nézni, hogy a járműveknek a kerekeiben nincs föld. Tehát, hogy nem koszosak, ez nem olyanok, mint amik napokig száguldottak föl le burkolatlan utakon, hanem ezeket valószínűleg egy trélerről egyszer belerakták egy árokba, egy daruval. Ugye ott az első keréknél látszik, és a föld baloldali jármű, a földön lévő első kerék, hogy ott azt oldalirányba mozgatták. Ugye ott látszik a földön, hogy azt oldalra húzták azt a kereket, meg az egész
Valóban.
járművet, gondolom, hogy jobban nézzen ki a kép. Ez nem az én tudásom, nyilván nagyot ment ez a kép a médiában, és valaki, aki foglalkozott komolyan szállítmányozással, bekommentelte, hogy itt ezeket ezekre kell figyelni. Tehát látszik az, hogy Oroszország próbálja a saját érdekeinek megfelelően keretezni ezt az egész incidenst, tehát kisebbíteni a jelentőségét. Igen, megtörtént, persze, ezt nem lehet eltagadni, de lám-lám, kezeljük, egyébként is hülyék az ukránok, mert még az árokba is beleestek. Tehát amikor elindult ez az egész belgorodi akció, akkor sokan tartottak attól, hogy mi van akkor, hogyha Oroszország esetleg erre hivatkozva eszkalál. De láthatóan Oroszország nem az eszkaláció felé halad, hanem pont a másik irányba próbálja ennek az egésznek csökkenteni a jelentőségét. Ugye nem is vádolták Ukrajnát azzal hivatalosan, hogy az ukrán támadás lenne orosz terület ellen. Ehelyett azt mondják, hogy terrorcselekményként kezelik az ügyet, és ugye az orosz nemzeti gárda, rossz gvardia egységeit vetik be, hogy felszámolják az idézőjeles terroristákat. Tehát Moszkva sem akarja ezt eszkalációra használni, azt gondolom, hogy nem is fog változni. Annyit lehet esetleg érdemes hozzátenni, hogy az időzítés, teljesen egyetértek azzal, amit az előbb mondtál, hogy ennek a műveletnek az információs dimenziójának volt egy ukrán iránya is. Ugye épp ezekben a napokban veszítette el Ukrajna végül Bakhmutot. Ugye azért mondom végül, mert ugye majdnem 10 hónapig tartott a város ostroma, de hát a végén azért Bakhmut elesett. De így az ukrán közbeszédben nem annyira Bakhmut egyébként jól előrejelezhető elvesztéséről volt szó, hanem erről a belgorodi rajtaütésről, a belgorodi portjáról. Tehát ilyen értelemben az ukrán belföldi közbeszéd befolyásolására ez a művelet tökéletesen alkalmasult.
Igen. Térjünk is hát akkor be Bahmutra, mert ahogy mondod, ugye Bahmut ostroma, az, vagy Bahmut környéki harcok tavaly nyári, ha jól emlékszem, tavaly nyári Herszoni és Harkivi és Limani visszavonulás után kezdődött, amikor az oroszoknak kellett talán az otthoni közvélemény számára egy politikailag eladható győzelem, és ugye erre Bahmutot találták a legalkalmasabbnak. Egyébként azt hiszem, hogy az első lövések Bahmutra 2022. május 17-én hullottak. De az ostrom az végül is később kezdődött. Bahmutot ma végül is már kijelenthetjük, hogy elfoglalta a Wagner PMC, az orosz haderő. Még mindig folynak harcok. De az amerikai becslések szerint január óta hozzávetőlegesen 100 000 halott és sebesült, tehát 100 000-es veszteség van az orosz hadműveletnél, az orosz oldalon. Hogyan kell nézni Bahmut ostromát, mit gondolsz, kinek szolgálta jobban az érdekeit ez a hadművelet, milyen célokat tűztek ki maguk elé az ukránok itt, és sikerült-e azt végrehajtani?
Ugye Bakhmut ostromát 2014-től érdemes kezdeni. Amikor elkezdődik Kelet-Ukrajnában az orosz barát szeparatizmus terjedése, ugye ott 2014 tavaszán nyarán ezek a szeparatisták elég jelentős területeket megszereznek, többek között Bakhmutot is. Ugye akkor még Artyomovsznak hívták a várost. És az ukránok ugye visszaszerzik, viszont tanulnak az esetből, és Bakhmutot 2014 óta folyamatosan erődítették. Tehát a város azért is tudott ennyire sokáig kitartani, mert Ukrajna 8 évig építette a bunkereket, a lövészárkokat, a fedezékeket, a föld alatti raktárakat, halmozta föl a készleteket, kezdte el katonai célokra használni a Bakhmut alatti bányákat. Ugye, bizony, tehát hogy a város azért is lehetett ilyen sokáig ellátni, mert nyugati irányba vezető bányajáratokat is használtak arra, hogy utánpótlást vigyenek be, meg sebesülteket hozzanak ki. Tehát itt Bakhmutot Ukrajna 8 évig készítette fel arra, hogy itt majd előbb-utóbb újra orosz támadásra kerülhet sor, és lám-lám igazuk volt. Tehát Oroszország tényleg ugye megtámadta Bakhmutot, azzal párhuzamosan, hogy ugye amikor elindul a háború februárban, akkor eleinte a Donbasszi front az egy helyben van, és akkor valamikor májusban, ha jól emlékszem, van egy orosz áttörés, és akkor tudnak eljutni Bakhmutig is. És aztán Bakhmutnál fennakad az orosz előrenyomulás. Eleinte nem gondolom, hogy Bakhmutnak különösebb jelentőséget tulajdonított volna Oroszország. Tehát amennyire rekonstruálni lehet, ők azzal számoltak, hogy az egész Donbaszban rettenetes, véres, felőrlő harcok lesznek, Bakhmut sem lesz kivétel, és mindenhol máshol is ez fog menni. De az, hogy Bakhmut ostroma 10 hónapig tart majd, erre érzékelten orosz oldalon senki nem számított. Ugye olyannyira nem, hogy ugye eleinte az orosz reguláris erők kezdik el ostromolni Bakhmutot, és fokozatosan vetik ott be a Wagner csoportot. Ma már nagyjából sejthető, hogy részben azért is, hogy a Wagner csoport harcosai vérezzenek ott, és ne az orosz reguláris erők. Ugye ukrán oldalon azzal, hogy ennyire megerődítették Bakhmutot, ezzel az volt a cél, hogy ha majd lesz egy újabb orosz támadás, és hát lám lett, akkor Bakhmutra egy megerősített, nagyon komoly támpontként lehessen alapozni az egész régió védelmét. Ugye az elmúlt 8 évben Ukrajna 3 rétegű, vagy 3 vonalból álló mélységében tagolt védelmet épített ki. Ebből az első vonal az közvetlen a front volt, ugye a Donbasszi front, ami nagyjából 8 évig egy helyben volt, vagy 7 évig, és a második vonalnak volt egy kulcsfontosságú erődített város, egy erődített pontja Bakhmut. De még Bakhmut mögötti még van egy harmadik vonal. Ugye itt, ha ezt a térképet fönnhagyod, akkor a harmadik vonal az nagyjából a Szlavjansk, Kramatorsk, Konstantinivka vonal. Ruskivka, Konstantinivka vonal. És ez még csak a főerőd vonal, tehát a harmadik főerőd vonal. Még a Bakhmuti vonal és Kramatorsk között is vannak kisebb vonalak, mint ott a Donyeszk csatorna, meg ilyenek. Az egész, igazából az egész Donbass, az egész ukrán kézzel levő Donyec medencét Ukrajna folyamatosan erődítette az elmúlt 8 évben. Ugye olyan szintű, hogy a régi szovjet kifejezéssel Ukreprajonnak, Tehát megerősített, vagy megerődített körzetnek hívják az egész régiót. És Bakhmut természetföldrajzilag is ideális volt. Tehát olyan a város szerkezet, hogy a város közepén vannak magas, több emeletes betonból épült panelházak, keleti irányba viszonylag hosszan megy egy ilyen alacsonyabb családi házasövezet, egy vagy két emeletes házacskák, dácsák, kertváros, amit ugye jól be lehet lőni a magas panelházak tetejéről, és ráadásul a várostól nyugatra, illetőleg északra és délre is egy ilyen dombhát helyezkedik el, aki azt a dombhátat a kezében tartja, az ugye be tudja lőni Bakhmutot. Na itt látszik a itt látszanak a természetföld az adottságok, tehát itt a középen a magas épületekből álló városmag, és akkor ezt övezi ez a kertvárosos rész, és ráadásul ugye Bakhmuton keresztül még egy folyó is megy, ugye a Bakhmutka folyó, ami nem egy jelentős folyó, tehát nem egy Duna, de azért egy értelmezhető vízi akadály. Tehát itt a és ugye mondtuk a bányákat is, tehát természetföldrajzi, és ha úgy tetszik, ipari földrajzi oldalról is, Bakhmut ideális volt arra, hogy hosszan és sokáig lehessen védeni. Itt az ukrán cél az volt Bakhmut védelmével, hogy itt feltartóztassák, megállítsák és kivéreztessék az orosz csapatokat. Tehát Oroszországtól eltérően, mi az oroszok nem kezd számítottak arra, hogy Bakhmut különösebben nehezebb lenne, mint az összes többi dombaszi település. Ukrajna kezdettől fogva úgy tekintett Bakhmutra, mint egy kulcsfontosságú erődítésre, amit a lehető legtovább tartani kell. És hát ez be is jött. Bakhmutnak fokozatosan alakult ki egy ilyen elhasznált kifejezés, de hirtelen nem jut jobb eszembe, egy ilyen vérszivattyú jellege. Tehát ahogy az orosz hadsereg első támadása fennakadt a városon, az oroszok egyre nagyobb és nagyobb erőket vetettek be, nyilván az ukránok is, hogy meg tudják tartani, és a végén már sok tízezer ember harcolt Bakhmutban és környékén mindkét oldalon. De ez eleinte nem ez volt a terv, ez fokozatosan alakult így. És azzal, hogy majdnem 10 hónapig tudták tartani az ukránok a várost, ezzel azt gondolom, hogy jelentős mértékben tehermentesítették ugye a Donbasszi front többi szakaszát, és óriási orosz erőket kötöttek le. Nyilván itt a képen látjuk, hogy milyennek az ára. Ugye a háború előtt Bakhmut egy kb. 70 ezeres kisváros volt, ebben semmi rendkívül nem volt benne. Donbasszban 200-nyi hasonló városka van, és ezekben a harcokban Bakhmut teljesen elpusztult. Tehát itt van néhány olyan település ebben a háborúban, amit gyakorlatilag leradigaztak a föld színéről. Ugye Volnovaha volt az első, az a Donbasszban innen, tehát a Bakhmuttól egy kicsikét délkeletre van. Volnovaha olyan szinten elpusztult, hogy hivatalosan ki is mondták, hogy Volnovaha mint lakható település megszűnt létezni. Hát itt a képeket elnézve Bakhmut jövője sem tűnik sokkal fényesebbnek. A 70 ezeres lakosságból néhány ezer ember volt, aki ott maradt, mert nem volt hajlandó elmenni. Ez a néhány ezer ember, néhány ezer civil, lehet, hogy már csak néhány század ostrom végére, ezt nem tudjuk. Hát ők most orosz uralom alá kerültek, de az eredetileg 70 ezeres lakosság legnagyobb része eljött az ostrom elején, tehát a polgári vesztességek, nyilván egyetlen polgári halott is sok, de a polgári vesztességek itt sokkal mérsékeltebbek, mint mondjuk Mariupolnál voltak. Ugye fontos elem, hogy az orosz hadseregnek sosem sikerült bekeríteni a Bakhmutot. Tehát mindvégig tudott menni az evakuáció, tudták kivinni a civileket. Nyilván polgári halott van, de nem történt olyan tragédia, mint Mariupolnál, olyan léptékű tragédia.
Szeretnék egy kicsit beszélgetni, vagy megkérdezni a véleményedet az újonnan beérkezett fegyverekről. Ugye a HIMARS rendszerek azt hiszem 2022 áprilisban érkeztek be inkább, és akkor ugye nagyon nagy szerepet játszottak abban, hogy az orosz utánpótlási vonalakat hátrébb tudták szorítani, ezáltal megnövelni a költségét és az idejét az orosz utánpótlások a frontra szállításának, de a HIMARS-eknek azt hiszem 70-90 kilométer a hatósugara, azzal a rakétával, amit az ukránok megkaptak. Kezdettől fogva szerették volna ezt a Advanced Tactical Missile, ATACMS rakétát, ha jól tudom, így hívják, megkapni, aminek a hatótávolsága 250 kilométer és akár. De az amerikaiak azt a kérést többször elutasították, Azzal az indoka, hogy ezzel az ukránok már képesek lennének Oroszországon belül lévő célpontokat is támadni. Ennek ellenére talán most május elején, vagy a megerősödött kijevi rakétatámadások hatására is valószínűleg Nagy-Britannia felajánlotta, hogy átad Storm Shadow levegőből indítható cirkáló rakétákat, majd egy-két hét eltéréssel Franciaország is csatlakozott, hogy a saját ugyaneznek a SCALP nevű változatát, vagy annak egy részét átadják Ukrajnának. Ezekkel a fegyverekkel azóta már több sikeres csapást is hajtottak végre a Krímben és Luhanszkban, található logisztikai és hadvezetési célok ellen. Az oroszok természetesen rögtön a vörös vonal átlépéséről kezdtek el beszélni. Az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy a Storm Shadow-t a Royal Air Force-nál tornádókról indítják, tornádó harci gépekről. A franciák valószínűleg mirázsokról például. Ugye az ukránoknak Su-24-es, Su-27-es, MiG-29-es gépeik vannak. Na most ezeket az átalakításokat, hogy el tudják indítani ezeket a rakétákat, egyrészt mennyire bonyolult lehet egy ilyen átalakítás, hogyan lehet alkalmazkodni vagy adaptálni ezeket a fegyverrendszereket az orosz technikához, másrészt mennyi idő kell ez? Tehát készültek erre ők már előtte is, mit gondolsz? Vagy hogy működik ez egyáltalán? Orosz fegyverekről ezeket hogy lehet indítani?
Itt egy ilyen pici, ilyen episztemológiai kitérőt szeretnék tenni, én nem vagyok mérnök.
Aha.
Tehát érdeklődöm a haditechnika iránt, de nem vagyok haditechnikai mérnök. Tehát az én tudásom ahhoz kevés, hogy pontosan meg tudjam mondani, hogy mennyi idő integrálni el fegyverrendszereket, vagy mennyire bonyolult. Amit tudok, az az, hogy Ukrajna meglepően sikeres volt már korábban is abban, hogy nyugati fegyverrendszereket tudjon integrálni a saját ex-szovjet légierének eszközeire. Tehát például a radarok ellen használható három rakétákat meg tudták oldani, így MiG-29-esről lehessen indítani. Valahogy sikerült megcsinálniuk, nem tudom, hogy hogyan, ehhez haditechnikai mérnök kellene, vagy repülőmérnök, aki erről tud értelmesen beszélni, de azt tudom, hogy sikerült.
Igen.
Tehát az, hogy nagyon hatékonyak abban is, hogy egymáshoz össze nem passzoló eszközöket összepárosítsanak, rengetegféle improvizált drón van, nagyon-nagyon kreatívak. Mondok egy példát, nekem a kedvenc egyik ilyen megoldásom, az a permetező drónból készített aknakereső eszköz. Mert a permetező drón, az egy elég nagy drón, az arra való, hogy viszonylag sok permetező folyadékot elvigyen, na most a permetező tartály helyett ugye aknakereső berendezést tettek rá, és akkor ezzel a drónnal lehet röpködni a mező fölött, a drón még kis zászlóskát is le tud rakni, hogyha aknát talál, és akkor így ember életveszélyeztetése nélkül lehet aknamentesítést csinálni. Soha senki nem gondolt, hogy ilyen eszközt egyáltalán lehet csinálni, vagy eszébe jutott volna valakinek, de a háború nyomása alatt néhány ukrán mérnök ezt összehenkölte, és a dolog működik. Tehát ez egy piciben is megy, a három rakéták integrálása mutatja, hogy nagyban is megy, és ugye a Storm Shadow az újabb eleme annak, egy olyan jelenségnek, amit eddig is láttunk, tehát hogy az ukránok képesek nyugati fegyvereket integrálni keleti ex-szovjet repülőgépekre. Úgyhogy ezt tudják csinálni, és nem értek hozzá, tehát ez megint csak tipp, meg talán némi elemi logika. Azt gondolom, hogy nem kerülne sor harci bevetésre akkor, hogyha nem lennének teljesen biztosak abban, hogy az integráció sikeres. Tehát ennyire drága, éles fegyverekkel nem repkedünk föl alá egy harci zónába, hogyha nem vagyunk biztosak benne, hogy működni fog.
Igen, ennek az ára az $2,7 millió.
Igen, tehát ez nem olyasmi, amit szeretnénk, hogyha befüstölne, vagy nem sikerül elindítani, vagy külterem módjára leesik. Ugye az orosz légierő ezt megcsinálta, ugye néhány hete megbombázták Belgorodot teljesen véletlenül, ráadásul ugye bunkerromboló bombával. Az egészen ijesztő felvétel volt, az észak közepén egy kereszteződés, bebecsapódott egy bomba, és aztán benne némi késletetésen robbant fölcsinál, vagy 20 méteres krátert. Isten csodája, hogy nem haltott meg senki szerencsére, egyetlen orosz civil sem. Tehát nyilván az ukrán légier nem szeretné, hogyha ezekkel a drága Storm Shadow rakétákkal ilyesmi történne.
Igen.
Tehát igen, megtalálna a videót, igen, ez csodálatos, ott a becsapódás, nyilván elviszi az áramot, és ott a fő robbanás.
Óriási, az egy autót feldobott a szomszédos épület tetejére, akkor átrobbant.
Igen, de szerencsére nem halt meg senki. Tehát az anyagi kár jelentős, éjszaka volt, és tényleg csoda, hogy nem lett halálos áldozat, szerencsére. Tehát itt az ukrán légierő képes lesz használni ezeket, sőt, már képes használni a Storm Shadow-kat, tehát már nyilvános információ, már be is vetették. Ez egy kérdés, vagy egy érdekes dolog, hogy változik a háború folyamán, hogy támadnak-e orosz területet. Ugye szeretjük azt gondolni, hogy eleinte tabu volt az orosz területek támadása, de ez egy picit komplexebb ennél. Ugye február 24-én indul a nagy léptékű eszkaláció, és február 25-én, tehát az első teljes vagy a második napon, ez egy péntek volt, Ukrajna már Tócska úrakétákkal támadja a Millerovói orosz katonai repülőteret. Ez ugye Kelet-Ukrajnától egy egész picit keletre Oroszországban egy katonai repülőtér. Tehát már a háború legelején ér orosz területet és támadás. Utána, mikor a nyugat is magához tér a sokból, meg kiderül, hogy Ukrajna készes képes megvédeni magát, akkor alakul ki ez a tulajdonképpeni tabu, vagy ami azt gondoljuk, hogy tabu, hogy ne támadjanak az ukránok orosz területet, mert az eszkalációhoz vezethet. De valójában ez a tabu, ez nem tartott olyan nagyon sokáig. Tehát ha a különféle ilyen nehezen attribútálható partizán akciókat nem számítjuk, akkor már ugye tavaly augusztusban, tehát a háború kitörése után, februártól augusztusig eltelt kb. 6 hónap, már augusztusban Ukrajna támad krími katonai repülőteret. Ugye arra az volt a mondás, hogy hát a Krím az Ukrajna része, tehát nem orosz terület, de Oroszország szempontjából azért ez mégiscsak orosz területnek számított, és utána egyre több ilyen akcióra kerül sor, drónokkal, rakétákkal, robotrepülőgépekkel. A tavalyi ősz folyamán már rengeteg ilyet látunk. És ugye úgy lehetne ezt formalizálni, hogy fokozatosan lebomlik az a tabu, hogy nem szabad orosz területet támadni. Mostanra tulajdonképpen normálvá vált, hogy Ukrajna is támadhat orosz területet, és emiatt aztán, hogy ez a tabu ez leomlott, innentől már nem probléma az sem, hogy elég nagy lőtávolságú fegyvereket is kap. Ugye a HIMARS-hoz tartozó 70 km-es rakéták mellé már megkapták az ezeknek egyre fejlettebb 150 km-es változatát. Ugye a Storm Shadow az már kb. 200-250 km. Tehát láthatóan már a nyugat sem tekinti problémának azt, hogy Ukrajna képessé válhat az orosz területek mélységét is támadni. Hozzá kell tenni, hogy a cél természetesen nem az, hogy Ukrajna elsősorban orosz területeket támadjon. A cél az, hogy Ukrajna a saját megszállt területein tudja az orosz csapatokat mélységben is támadni. Tehát mondjuk Kelet-Ukrajna kapcsán Donetsk ugye nagyon közel volt a frontvonalhoz mindig, tehát Donetsket tüzérséggel el lehetett érni, viszont például Luhansk az mostanáig kívül volt az ukrán tüzérség és légierő lőtávolságán. A Storm Shadow-kkal viszont már el lehet érni. És Luhansk jelentős katonai és logisztikai célpont. És azzal, hogy az ukránok most már Luhanskot is elérik, ezzel komoly nyomás alá tudják helyezni az orosz logisztikai rendszert. Tehát az tűnik valószínűnek, hogy így a Storm Shadow-k megjelenésével, notabene nem tudjuk, hogy hány darabot kaptak. Tehát így a Storm Shadow-k megjelenésével Oroszország ugyanarra fog kényszerülni, mint amire a HIMARS-ek megjelenésével kényszerült a vagy fél évvel ezelőtt, vagy 9 hónappal ezelőtt, még hátrább kell vonnia a nagy logisztikai elosztópontjait, és még jobban szét kell bontakoztatnia, decentralizálnia kell a logisztikáját, meg a vezetési rendszereit is. Nem valószínű, hogy ezt elég gyorsan meg tudná csinálni, ahhoz, hogy a Storm Shadow-k ne okozzanak nagyon nagy kárt. Ugye ennek az első jeleit már látjuk. Tehát itt azzal, hogy megjelentek a Storm Shadow-k az ukrán légierő állományában, ezzel Ukrajna gyakorlatilag az összes megszállt területet el tudja érni, talán a Krím legdélebbi csücskeinek kivételével. Úgyhogy ez komolyan fel fogja adni a leckét az orosz hadvezetésnek.
Hát ugye a Krímnek, hát talán a Kercsi hidat még éppen nem, de a nagy részét már igen. Úgyhogy így van. Ugyanilyen vörös vonal volt hosszú ideig, vagy vörös vonalként tekintettek erre, amit Zelenszky a háború kezdete óta kért az Egyesült Államoktól, hogy adjanak F-16-os vadászgépeket nekik, amire most végül is, még talán 2 hónappal ezelőtt is Biden azt mondta, hogy nincs rá szükségük nekik, Amire most végül is megkapták a felhatalmazást, vagy az engedélyt, jóváhagyást. Az F-16-os az nem egy fiatal repülőgép, de ma is az egyik legjobb ütőfeladatú harci gép. Egyébként 1978-ban állították rendszerbe, és azóta mondjuk rengeteg fejlesztést elkövettek rajta, vagy végrehajtottak rajta. 4600 darab készült belőle összesen, azt néztem. Ez egy negyedik generációs vadászgép. Az orosz oldalon mindig a MiG-29-esre hasonlították össze, viszont ennek fegyverzete és radarrendszer annál jóval fejlettebb. Miért gondolták szerinted az ukránok, hogy az F-16-os egy ne lenne nekik a megfelelő típus? Miért lesz jó ez logisztikai vagy taktikai szempontból, ha F-16-ost kapnak?
Ugye ehhez megint olyas valaki kellene, aki nálam jobban ért a repülőgépekhez. Én nem tudom megmondani, hogy milyen típusok jöhetnének szóba Ukrajna számára. Itt az lehet egy lehetséges érv, hogy az F-16-os egy relatíve kicsi és könnyű repülőgép. Tehát egy könnyebb üzemel, mint egy sokszor akkor, mint egy nagyobb, egy F-18-ast, egy Hornetet, vagy valami más specializáltabb típust. Tehát relatíve könnyű, több feladatú, viszonylag rugalmas, könnyebben szervizelhető, mert ugye ukrán körülmények között kell majd ezt a gépet működtetni. Ahhoz megint nem tudom, hogy így van-e, csak a kérdőjelet látom, hogy például az ukrán katonai repülőtereken a futópálya hossza az milyen nyugati repülőgépek üzemeltetését tenné lehetővé. Ideértve nyilván a szükség repülőtereket is. Nem értek hozzá, azt gondolom, hogy az F-16-os ezeknek a paramétereknek megfelel, mert az ukránok arra jutottak, hogy ezt ukrán területről is lehetne üzemeltetni. Valószínűleg ennek alapján választhatták, hogy pont az F-16, de mondom, ehhez repülőgépekhez jobban értő ember kellene. Ami lényeges,
Igen.
tehát amikor az orosz repülőgépekkel vetjük össze, itt ez az összevetés annyiban félrevisz, hogy ebben a háborúban klasszikus légiharc az első napokat nem számítva lényegében nincs. Tehát a repülőgépek földi célpontokat támadnak, helikopterek szintén, ugye vagy a front közvetlen közelében, vagy a hátországban, ugye a használt fegyverrendszertől függően. Tehát itt a repülőgép veszteségek több mint 95%-át légvédelmi tűz okozza, nem pedig légiharc. Tehát itt az, hogy az F-16-os az mennyivel fejlettebb, mint az orosz gépek, vagy az orosz gépeknek mennyivel van nagyobb lőtávolságú rakétájuk bizonyos típusok esetében, ez kevéssé releváns. Itt rövid távon, ha megérkeznek majd az F-16-osok, ez még nem holnap lesz, tehát ha megérkeznek majd az F-16-osok, ezek is elsősorban földi célpontok elleni fegyverek indító platformjaiként fognak szolgálni, és nem légi fölényt akarnak majd kivívni velük. Persze az ukránok azt mondják, ez a hivatalos kommunikáció, hogy azért kell F-16-os, hogy meg tudjuk védeni a légterünket. De valójában az a helyzet, hogy az orosz légvédelem annyira erős, különösen a front közelében, hogy az ukrán légierő is legfeljebb csak nagyon-nagyon kis magasságon repül, hogy ugye ne tegye ki magát az orosz légvédelmi rakéták tüzének. Tehát ha meg is érkeznek az F-16-osok, azokat is valószínűleg vagy a frontot távolabb fogják használni, például Storm Shadow-k indítására, vagy pedig kis magasságon repülve földi célpontokat támadnak majd. Nem klasszikus légifölény kivívás lesz, nem repülőgép elleni harcokra kell készülni.
Igen. De ez egy lényeges szempont, amit mondtál, hogy ugye a repülőgépek együtt valószínűleg megkapják az ahhoz tartozó fegyverrendszereket és rakétákat, stb., amit ezután végre, vagy ezután már képesek lesznek majd használni, vagy harcban, földi támogatással.
Ugye az is egy kérdés ennek kapcsán, hogy fog kinézni a háború utáni ukrán fegyveres ereje. Mert a szovjet eredeti fegyverekről nyilvánvalóan le kell válni. A szovjet eredeti fegyvereket nyilvánvalóan ki kell vezetni, különösen igaz ez a légierő eszközeire, mert egyszerűen nem lesz hozzá alkatrész. Tehát mind a MiG-29-eseket, mind a Szuhojokat, akár az öreg Szuhoj 25-ös támadó repülőgépeket, ezeket egyre nehezebb üzemben tartani, mert ugye Oroszország nyilván nem szállít hozzá egy alkatrészt, és a világpiacon elérhető alkatrészek meg javítási kapacitása az véges. Tehát itt a kérdés az már részben az is, hogy a háború utáni Ukrajna hadserege légierre milyen fegyvereket fog használni. Tehát az a rengeteg nyugati ország, ami egyre modernebb és egyre több fegyverrel látja Ukrajnát, itt erősen valószínűsíthető, hogy már a háború utáni fegyverszállítási szerződések is ott szerepelnek a motivációk között.
Igen. Hát ugye szokták mondani, hogy most már Ukrajnában annyi fegyver, annyi NATO országok által használt fegyver kerül, hogy lassan kezdenek NATO kompatibilis haderő lenni. Beszéljünk egy picit az offenzíváról, amit hát mindenki által már nagyon, vagy nem tudom, sokak által biztosan nagyon várt, és tavaszra várt átfogó ukrán offenzíva helyett most egy ilyen fokozódó előkészítést láthatunk talán, kisebb próbatámadásokkal, valamint orosz logisztikai célpontok folyamatos támadásával, főleg Luhanszk területén. Április és... Ja, de egyelőre sem a frissen kiképzett több tízezer katonát, sem a beérkezett harcműveket nem láttuk akcióba. Április és május eleje nagyon esős volt. Ez volt az egyetlen ok, amiért várni kell még erre vajon, vagy mit lehet sejteni? Mert az ukránok most nagyon nem kommunikálnak semmit erről, hogy mik a terveik. Én úgy látom, hogy sokkal...
Tehát itt általában, aki hadban álló országoktól őszinte és feltáró jellegű kommunikációt vár, az félreérte a háború természetét. Tehát ez az oroszokra is igaz, meg az ukránokra is igaz. Na most ez az ellenoffenzíva, erről már tél végé óta beszélnek az ukránok folyamatosan, hogy na majd elindul. Ennek belpolitikai, meg külpolitikai fontossága is van annak, hogy ilyen régóta és ilyen intenzíven beszélnek róla. A belpolitikai az nyilván az, hogy az ország területének továbbra is mondjuk 18%-a megszállás alatt van. Ukrajna rettenetesen sokat szenvedett a tél folyamán, ugye, mert az oroszok ugye egészen eredményesen lőtték szét az energiarendszert. Össze nem omlott az energiarendszer, de azért elég sok ukrán háztartásban volt elég hideg, elég sokáig. Tehát nehéz volt ez a tél az ukrán lakosságnak, és hát nyilván azzal, hogy a politikai és katonai vezetés arról beszélt, hogy na majd lesz ellenoffenzíva, na majd visszaszerzünk újabb területeket, ezzel a lakosságban is igyekeztek tartani a lelket. Ami a külföldi irányt illeti, a külső irányt illeti, nyilván az ellenoffenzíva az egy olyan hívószó, amivel motiválni lehetett a külföldi partnereket abban, hogy egyre több fegyvert és katonai eszközt adjon a Ukrajnának, tehát hogy egyre intenzívebben segítsék Ukrajnát. Hogy a Ukrajna azt kommunikálta volna, hogy hát 18% megszállás alatt maradt, de egyefen engedjük el, a béke a legfontosabb, akkor lehet, hogy kevesebb nyugati fegyvert kaptak volna, de hát az ő szempontjukból az volt a logikus kommunikáció, hogy az ellenoffenzíváról beszélnek, tényleg hónapokkal azelőtt már, vagy fél évvel azelőtt elindult volna, és ezzel is motiválják, pusolják a nyugatot. Tehát azt, hogy ezt ilyen hosszan készítették elő információ szempontból, amögött ez a motiváció. Az, hogy pontosan mikor tervezték elindulni, vagy tervezik elindítani, vagy tervezték volna elindítani, ugye ezt egyrészt nem tudom. Másrészt, ha tudnám, akkor meg ugye könnyen belátható módon nem mondhatnám meg. Az, hogy ez ilyen, tehát nyilván nem lehet ezt nyilvánosan elmondani, az ember ilyesmiket tud, de mondjuk ezt véletlenül tényleg nem tudom. Az, hogy pontosan milyen okokból csúszik esetleg az offenzíva tervezett időpontja, ezt teljesen feltérképezni nem lehet. Néhány okot meg lehet nevezni, ami biztosan szerepet játszik. De nem tudjuk, hogy ez az összesen, meg nem tudjuk, hogy ezek a legfontosabbak-e. Az egyik, ami biztosan szerepet játszik, az az, hogy a nyugati fegyverek leszállítása, az a vártnál egy kicsit lassabban halad, több a logisztikai probléma, ugyanez igaz a lőszerszállításokra is. Ugye a tavalyi Harkivi ukrán ellentámadás, az többek között azért is akad el nagyon jelentős sikerek után, mert Ukrán egyszerűen kifogyott a tüzérségi lőszerből. Na most ezt a hibát nyilván nem akarják elkövetni újra. És szerepet játszik abban is, abban, hogy most itt tavasszal már valószínűleg nem indul az ellentámadás, legalábbis a nagy, tényleg áttörés alapú a fázisa, az időjárás. Amit meg ugye senki sem jelezhetett előre, senki sem tudta azt, hogy idén gyakorlatilag nem lesz tél, hanem akkor, amikor ilyen mínusz 15-20 fokos fagyóknak kellett volna lennie, 0 és mínusz 10 fok között ingadozott a hőmérséklet, és amikor is rendszeresen ment 0 fok fölé, tehát gyakorlatilag január óta január vége óta Kelet-Ukrajnában folyamatosan esik az eső. Tehát egy elképesztően csapadékos és meglepően meleg időszak volt, rettenetesen felázott a talaj. És ráadásul vannak ilyen időjárás anomáliák, tehát ezen a héten, amikor beszélgetünk, ezen a héten megint az a helyzet, hogy egész hétre esőket mondtak Kelet-Ukrajnába, és emiatt aztán, ha tényleg egy hétig újra esik az eső, akkor az megint feláztatja a talajt, megint megnehezíti azt, hogy na igen, itt látszik. Az megint megnehezíti azt, hogy nagy gépesített műveleteket lehessen csinálni. Tehát ez időjár, ez az év, hogy a háború most már másfél éve, ezt nagyon komoly időjárási anomáliák jellemezték. És az, hogy Ukrajnában május végén ilyen egyhetes esőzések vannak, hát ilyenkor már porszáraznak kéne lenni a vidéknek, ilyenkor már zöldelnének mindenféle mezőgazdasági területek, és nem ez van. Tehát az időjárás is nyilván szerepet játszik abban, hogy esetleg később indul az offenzíva, de mondom, ez megint olyan, mert nem tudunk, hogy késve indul el, hiszen nem tudjuk az eredeti terveket, hogy mikor indult volna. De az időjárás minden bizony a hátráltaló tényező.
Volt ebben vajon szerepe annak, hogy azt hiszem, ha jól emlékszem, márciusban volt ez a kiszivárogtatás, amikor egy chat szerveren ről elterjedtek bizonyos ilyen titkosított dokumentumok a 3 hónapot megelőző ukrajnai hadműveletek helyzetét, a bakhmuti veszteségeket illetően, stb. Stb. Több száz oldal, azt hiszem egyébként. Nem derült ki soha, hogy ez mennyire volt módosítva, ki által, oroszok által, amerikaiak által esetleg, nem tudjuk. Ez vajon mennyire játszhatott ebben szerepet? Vagy egyáltalán, mert erről mostanában már nem nagyon beszélne.
Ugye ez megint az, hogy nem tudjuk pontosan, hogy milyen dokumentumok szivárogtak ki, és mennyi. Tehát nekem nincs meg az a több száz oldalnyi fájl, ami állítólag kiszivárgott. Időnként a sajtó közölt belőle cikkeket, lehet ügyes hackerek le tudták tölteni. Én nem tudtam letölteni, tehát ilyen sajtóból tudok erről tájékozódni. Eddig annak alapján, ami a sajtóban megjelent, olyan igazán fontos információ, ami alapvetően módosította volna a háborúra alkotott képünket, nem derült ki. Tehát kiderültek fontos dolgok, kiderültek lényeges dolgok, de olyasmi, ami feje tetejére állította volna a teljes eddigi helyzetértékelést, eddig ilyen nem volt. Tehát nem tudom megmondani, hogy ezek a kiszivárogtatások, vagy szivárgások, ezek mennyire módosíthatták az ellentámadás tervezett időpontját. Az ellentámadásra vonatkozóan nagyon aktuális infók eddig egyébként nem jöttek ki, vagy legalábbis a sajtó nem írt róla. Ezt kevésbé érzem jelentősnek. Itt az lehet egy lényeges faktor, hogy a nyugatiak is folyamatosan panaszkodnak arra, hogy az ukrán vezetés nagyon-nagyon zártan kommunikál. Tehát noha az ellentámadás terveinek kidolgozásában Ukrajna aktív és részletekbe menő segítséget kap több NATO tagállamtól is, ezzel együtt is Ukrajna nem oszt meg mindent. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a nyugatiak, vagy akár az Ukrajnát nagyon aktívan segítő NATO tagállamok pontosan tudnák, hogy Ukrajna milyen motivációk mentén tervez az ellentámadást, vagy milyen paraméterek mentén határozna meg, hogy mikor kell kezdeni az ellentámadást. Ezt kizárólag az ukránok tudják, és egyébként eltérően a háború első éveitől, 14-15-16, Ukrajna Operational Security, tehát műveleti biztonság szempontjából egészen példásan működik. Tehát teljesen zárt a rendszer, nem jön ki információ nagyon-nagyon. Tehát az látszik, hogy Ukrajna itt valószínűleg arra készül, hogy tényleg meglepetés szerint indítsa majd ezt az ellentámadást.
Beszéltünk arról, hogy nehezen vagy lassan érkeztek be a fegyverek, eleve az ígéretek, kik is nagyon nehezen jutottak el, tehát például ugye a harckocsikat nagyon sokáig kellett a németeket ugye kapacitálni arra, hogy a Leopard 2-esekből ugye szállítsanak Ukrajnának. Mindent ilyen vörös vonalként értékeltek, legalábbis ez volt a kommunikációban. Aztán végül is mindig az derül ki, hogy hiába lépik el sorba ezeket a vörösmalkat, nem érkezik erre a válasz. Sőt, igazából én úgy látom, hogy sokszor, minthogyha már a NATO döntene, vagy hozná olyan helyzetbe, vagy hozná azt a helyzetet létre, hogy például a kijevi intenzív rakétatámadások után válaszul adták a Storm Shadow, tehát mint egy ilyen, jó, akkor ezt egy eszkalációnak értékeljük, akkor viszont mi is eszkalálunk ilyen szinten. Mit gondolsz erről, hogy ez mint hogyha ezek a vörös vonal átlépések, mint hogyha a jelentősége ennek kezdene elszürkülni, nem tudom, hogy mondjam ezt, és illetve az orosz atomfenyegetés is egyre ritkábban hallható.
Ugye ez két összefüggő, de azért mégiscsak különböző kérdés. Ugye az orosz vörös vonalakkal való fenyegetés most már elég pontosan lehet tudni, hogy ez szóbeli fenyegetés, de semmi több. Tehát tényleg már a nagyon sokadik vörös vonal átlépésére került sor, és Oroszország továbbra is ugyanúgy háborúgik, mint eddig. Ugye itt sok szempontból egyébként vörös vonalak inkább a nyugat oldalán jelentkeztek. Ugye az egyik ilyen volt, amit már előbb mondtuk, hogy szabad-e orosz területeket támadni. A másik ilyen vörös vonal, amit te is mondtál, az a harc kocsikása volt. Furcsa módon, tehát én német kutatóintézet munkatársaként igyekszem kevésbé kommentálni német ügyeket, mert hiába vagyok kint sokat, meg tudom a nyelvet, meg dolgozok 19 óta, nem vagyok belsős, tehát hogy így óvatosnak kell ezzel lenni, hogy az ember mennyire próbálja ezt megítélni. Tehát tényleg csak így a felszínt karcolgatva. A német belpolitika számára, és különösen a mostani kormányzó koalíció számára, ahol ugye a Szociáldemokrata párt a legerősebb, és így a Szabaddemokraták Zöldek a másik két kormánypárt. Tehát itt főleg a szociáldemokraták számára, de a német társadalom jelentős része számára az a kép, hogy német harckocsik az ukrán sztyeppéken oroszokat gyilkolnak megint, ez egy nagyon-nagyon érzékeny kérdés volt. Tehát a német belpolitikában ez egy komoly vitát generált, hogy szabad-e ezt egyáltalán. Azzal együtt is, hogy a tavaly nyáron átadott német tüzérségi rendszerek, ugye páncerhaubicék, de facto sokkal több oroszt öltek meg, mint amit a Leopard harckocsik valaha is fognak. Tehát a páncerhaubicék azok nagyon-nagyon komoly pusztítást végeztek az orosz erők soraiban, meg fognak is még. De ezzel együtt is a tüzérségi eszközök átadása az kevésbé volt politikai végérzékeny, mint a harckocsik. És az az érdekes, hogy ugye a harckocsik átadása ellen, meg eleinte a fegyverszállítások ellen is az egyik fő érve az volt, hogy hát itt nem szabad megismételni a második világégés bűneit. Viszont mostanra, igazából Bucsa után kezdődött, és egy fokozatos fordulat volt, mostanra átfordulóban van német kormányzat oldalára ez az értelmezés, és inkább az a meghatározó, ugyanerre a világháborús felelősségre alapul a német politika, de most már ellenkező előjellel. Nem engedhetjük meg, hogy még egyszer ilyen borzalmak történjenek. És hát végül a borzalmak egyébként megtörténnének, ezért ebbe bele kell állni. Tehát nem engedhetjük meg, hogy népirtás történjen, tehát akkor segíteni kell Ukrajnának. Ugye mostanra Németország feljött a második legnagyobb fegyvert katonai donor helyre. Korábban is dobogós volt, vagy dobogó közeli, de mostanra egyértelműen második helyen az Egyesült Államok után. Tehát itt de a harckocsik átadása az sokáig tartott tényleg német politikai okokból is. És miután ugye megszületett a döntés, hogy rendben mehetnek a leopárdok, utána már ugye nem csak a német leopárdok mehetnek, hanem a más ország által használt leopárdok is. Franciaország ugye küldheti a gumikerekes, ilyen könnyű harckocsinak nevezett eszközöket. Más országok is, ugye az amerikai küldhetik az Abramseket. Tehát lebomlott, vagy megszűnt egy vörös vonal, lebomlott egy tabu. Szerint lebomlott tabu ugye a nagyon nagy hatótávolságú fegyverekkel is, lebomlott tabu a vadászrepülőgépek átadásával is. Tehát itt az orosz vörös vonalak átlépésének különösebb következménye nem volt. Azzal, hogy a saját vörös vonalainkat átlépjük, vagy meghaladottra tesszük, ezzel viszont jelentősen erősítjük Ukrajna ellenálló képességét. Tehát ilyen fura aszimetria van abban, hogy melyik oldal vörös vonalai, mennyire jelentősek. Mindkét oldal vörös vonalai megszűnnek egy idő után, de azt gondolom, hogy a nyugat vörös, tehát az, hogy a nyugat átlépi a saját vörös vonalait, ez egy nagyobb hatást gyakorol a háborúban.
Igen. Na most a végén ezt szeretném még megkérdezni, hogy ugye Ukrajnának egyelőre úgy tűnik, legalábbis az elkövetkezendő fél évben biztos, hogy nem fog megszűnni a fegyver támogatása, sőt, ugye most szerzett be olyan fegyverrendszereket, az oroszok pedig az egyre régebbi technikákat hozzák elő a nem zárolt készletekből, vagy nem tudom, hol tárolják őket, Szibériában valahol ezeket a T-54-eseket, és a fegyvergyártásukat nem sikerül felpörgetni, nekem úgy tűnik, mi ahogy én olvasom ezt, illetve ugye egy eleve képtelenek sok fegyvert legyártani már, mert a szankciók miatt azok az optikák, azok az elektronikák, amiket a Nyugat-Európából vagy Japánból szereznek be, nem állnak rendelkezésre. Milyen lehetőségei vannak még az oroszoknak? Most ugye úgy tűnik azért védekezésre kezdenek el összpontosítani most már, ezt a területet legalább próbálják megtartani. A téli offenzívájuk az teljesen kudarcos volt. Ezt a területet próbálják legalább megtartani, amit eddig sikerült elérni. Milyen lehetőségeik vannak nekik katonailag a tovább lépésre innen? Hova tudnak fejlődni még? Van-e bennük bármiféle tartalék?
Itt ezt nagyon differenciáltan érdemes megközelíteni. Ugye az orosz szárazföldi erők, meg ugye a légideszant erők, ezek gyakorlatilag kivéreztek Ukrajnában. Tehát eszelős veszteségeik vannak, tényleg egy második világháborús léptékű veszteségeik vannak, és ugye még nincs vége a háborúnak. Emberben is jelentős a veszteség, főképp haditechnikában. Tehát furcsa módon kezd előállni az a helyzet, hogy Oroszország, hát ha nem is kezd kifogyni a harckocsikból, de most már az aktív a háború elején meglévő aktív állományú harckocsijának jóval több, mint a felét elvesztette. Ugye érdekes, mert az orosz hadsereget úgy szoktuk elképzelni, hogy végtelen mennyiségű tankjuk van, és hát az, hogy Oroszországot olyan helyzetbe sor, hogy elfogjanak a harckocsijék, az elképzelhetetlen, hiszen ugye sok tízezer harckocsijuk van. A helyzet az, hogy a háború elején 3200-3300 aktív harckocsijuk volt. Na most ebből mostanra 2000-et egészen biztosan elvesztettek, már hogy totál vesztességként. És ugye nem lehet a legutolsó járművet is elküldeni az ukrán frontra. Tehát, hogy eszelősen magasak az orosz harckocsi vesztességek. Ugye most, amikor beszélgetünk, ugye van az Oryx nevű holland csapat, akik ugye a kilőtt harcjárművekről gyűjtik a vizuális dokumentációt. Az Oryx adatbázisa, ami tényleg nyilván egy alsó küszöb, tehát az Oryx csak azokat gyűjti, amiről van fénykép. Ugye most, amikor beszélgetünk, az Oryx adatbázisában 1982 darab elveszett orosz harckocsiban. Amit vagy kilőttek, vagy meghibásodott, vagy elhagyták, vagy az ukránok kezére került. Ez 1982 darab harckocsi, ez a háború elejé 3300-as aktív állományhoz képest értelmezhető. Tehát kicsit több, mint egy év háború alatt elvesztettek legalább 60%-ot, és ráadásul Oryx-nál ugye ez csak egy alsó küszöb. Ugye ezek csak azok a veszteségek, amiről fénykép van, fénykép kikerült a netre. Úgy szokták számolni, hogy tehát az Oryx számaihoz képest ugye 20%-ot érdemes hozzáadni, hogy a valós veszteséget megkapjuk. Tehát, hogyha ezt számoljuk az egyszerűség kedvéért 2000 darabbal, ha 2000 darabba hoznék, hozzáadjuk ezt a 20%-ot, akkor az jön ki, hogy Oroszország 2400 körüli harckocsit veszített mostanáig. És ugye nem lehet minden harckocsit elküldeni Ukrajnába. Mostanra az a helyzet, hogy itt a megszállt Ukrajnában, amit mutat itt a térképen, sokkal több ukrán harckocsi van, mint az. És nem látszik, hogy Oroszország fel tudná pörgetni a gyártást, hogy a nyugati szankciók nagyon-nagyon megütötték az orosz harckocsi gyártást. Hiányoznak a hőkamerák, hiányoznak az optikai rendszerek, hiányoznak a szenzorok. Havi néhány modern harckocsit tudnak gyártani. Összesen havi kb. 30 jármű jön le a gyártósorról, de ennek legnagyobb része modernizált öreg T-62-es. Na most a 30 darab, a havi kb. 30 jármű, az a fronton egy heti veszteség. Tehát ez a gyártás nem képes lépést tartani a veszteségekkel, másképp fogalmazva Oroszország előbb-utóbb ki fog fogyni a hat kocsiból, meg tovább. Most nyilván az a helyzet nem fog előállni, hogy az utolsó előtti és az utolsó orosz hadkocsit is kilövik Ukrajnába. Tehát kell lenni egy küszöbnek, hogy mi az a mennyiség, amit Oroszországnak muszáj tartani, amit nem küldhet Ukrajnába. Az a baj, hogy ezt a küszöböt nem tudjuk, hogy mekkora. Ugye ez 10%, 20%, 30%, de mivel biztos, hogy van egy küszöb, hiszen a kínai határon is kell lennie valakinek, a NATO határon se baj, ha vannak harckocsik, Kaliningrádban is kellenek ilyenek. Tehát lassacskán valószínűleg közelítünk ehhez a küszöbhöz. És nagyon, nagyon sok más területen is ez van a szárazföldi haderőknél. Tehát az orosz szárazföldi haderőnél én nem látom azt, hogy ez a haderő belátható időn belül újabb értelmezhető támadó műveletre képes lehetne. Embert tudnak toborozni. Lehet még egy mozgósítási hullámot csinálni, mindenfélét lehet csinálni, de a haditechnikából fogynak ki egyre inkább. Modernizált, ahogy mondtam, nem záró készletek, ezek pedig a modern harcmezőn nagyon-nagyon korlátozottan használhatóak, pláne az egyre modernebb ukrán haderővel szemben. Ugye a T-62-esek modernizálása az, amire mindenki beszél. Ugye a T-62-esek modernizálásán az a helyzet, hogy az a terv, hogy 3 év alatt modernizálnának 800 darabot. Na most, hogy ezt tudjuk hova tenni, ugye 3 év alatt 800 darab az azt jelenti, hogy havi 20-22. Nem olyan nagyon sok. Ez az a havi 22, ami a mi néhány másik modern járművel együtt kiadja az év a havi. De egyébként már ennél régebbi T-55-ös is bukkant már föl az ukrajnai harctéren. Most képzeld el azt a helyzetet, amit te mozgósított orosz katonaként, mondjuk egy 30 éves srácként, be kell ülnöd egy olyan harckocsiba, ami kétszerűen idős, mint te. Mert ugye a T-62-es a rendszerbeállítási évét jelöli. Tehát egy rettenetes lehet. Amit az Oryx veszteség adataiból látunk, ugye ez megint csak az, amiről fénykép van, az elveszett T-62-esek legnagyobb része az nem harcban semmisül meg, hanem meghibásodik. Mert ugye 40-50 éves technika, amit itt a 30 évig alatt a laktanya végében, vagy szabad ég alatt ázott, ugye ez egy nagyon-nagyon régi eszköz, nagyon primitív eszköz, pont ez magyarázza egyébként, hogy miért ezeket veszik ki az MZ-ról készletek közül legelőször. Hiszen ugye letárolva van neki T-72-esük is, T-80-asuk is, de mégis a T-62-eseket veszik ki először. És erre az a magyarázat, vagy az a valószínűsíthető magyarázat, hogy picit lejjebb görget, most az ukrán veszteséget nézed egyébként, nem az oroszt, tehát most ezek az ukrán számok, azért a T-62-eseket kezdik el modernizálni először, mert ezekben még alig van elektronika. Alig van, ami szétrohadjon, szétrosdásodjon. Ezeket a motorba teszel tiszta üzemanyagot, egy új akkumulátort átfúvatod, akkor be fog indulni. Tehát elindítani könnyű őket. Na most az viszont az látszik, hogy néhány hét után olyan, mintha ezek a T-62-esek tömegesen hibásodnának meg. Megint nem az én tudásom, viszont beszéltem hozzáértő hadkocsizóval, aki elmagyarázta, ez azért van, mert még ha motort be is indítják, és akkor a motor működni fog, rendes szovjet motor minden akkor egy túl méretezve, de azok a nagy nyomású vezetékek, amikben a hidraulika folyadék áramlik, mindennek a mozgatásához kell, ezek a nagy nyomású vezetékek, ezek mint a 20-30 évig nem voltak nyomás alatt, ezek előregednek és szétpattannak. Tehát hiába veszed ki az MZ-ról készletből a harckocsit, néhány hétig, egy-két hónapig működni fog, de utána nagy generálozni kellene. Erre harci körülmények között nincsen lehetőség, úgyhogy inkább hátrahagyják. Tehát a T-62-esek az állatorvosi lova annak, hogy az ilyen kikonzervált eszközök megbízhatóságában milyen problémák vannak. De Oroszország, hogy azt kérdezte, hogy van-e alternatívája, nincs. Tehát ha folytatni akarják a háborút, pláne ezen az intenzitáson, akkor nincs más megoldás, mint egyre öregebb eszközöket kivenni a naftalinból, és valahogy harcba küldeni. Amit nem tudunk, és ez tényleg egy nagyon fontos paraméter, hogy mik az oroszok saját belső szabályai arra vonatkozóan, hogy mennyi eszközt kell tartalékolni. akár egy NATO elleni konfliktus, akár egy Kína elleni konfliktusra. Ez a nagy X, a nagy ismeretlen. Födőcsöt idézve, hát honnan tudjam mennyi az X, ne fogalmam sincs az X. Nem tudjuk, hogy ez mennyi lehet. T-80-asokat például konzerválnak ki. Tehát több T-80-as veszett oda, mint ami a háborúin aktív állományban volt, és csak úgy lehet, hogyha kikonzerváltak néhányat. De nem tudjuk, hogy mik a saját szabályaik arra vonatkozóan, hogy melyik eszközből mit konzerválnak ki, és mennyit küldenek Ukrajnában, mennyit tartalék vannak mondjuk a NATO ellen. Ezt majd a háború után talán össze tudjuk rakni. Mindenesetre, amit ki akartam hozni ebből az egész, ez az orosz hadsereg nem látszik, hogy belátható időn belül képes lenne újabb jelentős támadó műveletre. De számukra, ami reális opció, vagy reálisan elérhetőnek tűnő opció, megpróbálják megtartani megszállt területeket, vagy ha ez nem megy, akkor legalább a Krímet, és talán a Dombaszt. De hogyha vissza tudok tenni a térképet, ugye a megszállt területekről, ugye a Deep State Map térképét, akkor Oroszország számára az abszolút prioritás az a Krím megtartása. Azok az erődvonalak, amiket Oroszország tavaly ősz óta épített, egyrészt vannak erődvonalak nyilván ugye a Zaporizsiai fronton, de a legerősebb erődvonalak, pont itt, amit mutatsz, itt vannak, a legerősebb erődvonalak azok a Krím és a szárazföld határán vannak. Az Ármiánszk, Perekop, ez a környék. Itt az, hogy ennyire megerődítették a Krím északi bejáratát, ez azt mutatja, hogy maga Oroszország sem teljesen biztos abban, hogy a Herszon megyei, illetőleg a Zaporizsia megyei erődítések kitartanak. Tehát, hogy aktívan készülnek arra az esetre is, hogyha Ukrajna vissza tudná szerezni Zaporizsia megyét és Herszon megyét, és ő megérkezne a Krím határára. Az, hogy ez meg tudja történni, milyen gyorsan, milyen áron, ezt szerintem most még ember nem tudja. De az látszik, hogy Oroszország aktívan készül erre az opcióra is.
Nekik a béke iránt való oldhatatlan vágy a magyar kormány részéről, illetve a tárgyalások mielőbbi elkezdése, az igazából ezt az opciótnak kedvez. Tehát az oroszoknak ez lenne most talán a legjobb, nem? Hogyha ezek befagynának, ezek a frontvonalak, és akkor megtarthatnák ezeket a területeket, előbb-utóbb mondjuk valahogy megpróbálnák elismertetni.
Így van, pontosan. Tehát jelenleg Oroszországnak az lenne az érdeke, hogy csökkenjen a harcok intenzitása a mostani frontvonal mentén. Tehát, hogy ez a most kezükön levő területeket meg tudják tartani. Persze a nyilvánosságban folyamatosan beszélnek arról, hogy akkor foglaljuk el az egész Dombaszt, menjünk tovább Kijevig, meg hasonlók, nem, ez mese habba, teljesen irreális. Tehát itt Oroszországnak most a saját rettenetes állapotban levő haderejét figyelembe véve, Oroszországnak az lenne az érdeke, hogy fegyverszüneti tárgyalások kezdődjenek a status quo mentén, a status quo alapján. Mert ugye minél tovább van egy terület orosz megszállás alatt, Oroszország annál hatékonyabban tudja egy rettenetes idézőjelben pacifikálni. Tehát eloroszosítani a helyi lakosságot, megsemmisíteni az ellenállást, propagandával, szociális ösztönzőkkel, meg hát nyilván terrorral, hozzáidomítani a helyi lakosságot a megszállás körülményeihez. És ugye az ebben az érdekes, hogy még mindig vannak, akik azt gondolják, hogy az azonnali fegyverszünet az több életet mentene meg, mint az, hogyha Ukrajna vissza tudja szerezni a saját területeit. Azért érdekes ez, mert Bucsa után, meg számos más helyen is kerültek elő tömegsírok, meg ugye fognak is még. Tehát pont Bucsa mutatja meg azt, hogy Oroszország hogyan viselkedik a megszállt területeket. Az azonnali fegyverszünet, meg béke követelése az arra a feltételezésre épül, hogy a megszállt területek ukrán polgári lakosságán az segít a legtöbbet, hogyha azonnal abban maradnak a harcok. De ez egyszerűen nem így van. Tehát Bucsa után, meg ugye más felszabadított területeken is láttuk ugyanezt. Iziumban is voltak tömegsírok, Borovában is voltak tömegsírok. Tehát látszik, hogy a tömegsírok az orosz megszállásnak egy integráns mellékterméke. Tehát, hogy igen, ölik a civil lakosságot. Tehát az ukrán polgári lakosságon, a megszállt területek polgári lakosságán Nem azzal lehet a legtöbbet segíteni, hogyha a status quo mentén fegyverszünetet kötünk, vagy rákényszerítjük erre Ukrajnát, és ezzel őket megszállás alatt hagyjuk. Mert a megszállás alatt bucsák történnek. Tehát itt ez egy teljesen téves feltételezés, hogy itt a szenvedésnek az, hogy az csökkenti legjobban a szenvedést, hogyha azonnal fegyverszünetet kötne Ukrajna. Arról nem beszél, hogy Ukrajna erre nyilván nem hajlandó. Tehát itt a megszállt területeken iszonyatos dolgok történnek. Tehát most mondok néhány példát, Bucsa kapcsán mindenki csak a tömegsírokra szokott gondolni, meg a tömegsírokról beszélünk, meg ezt ismerjük, de úgy egyébként, meg ugye amíg az oroszok feladták, ugye Kijev ostromát, mindenki ezzel röhögött, hogy vitték még a WC-kagylókat is. Figyelj, nem csak a WC-kagylókat vitték Stiglitz. Tehát mindent elvittek. Úgy képzeld el, hogy az iskolabuszokat, a kukás autókat, a szippantós kocsikat, a helyi ilyen csatornahálózati telepekről. Tehát a felszabadított Csernyihívben hónapokig nem tudott újraindulni a normális élet, mert a legalapvetőbb infrastruktúrális feltételek sem voltak meg. Kisebb részben azért, mert szétlépték őket, nagyobb részben azért, mert nullára kifosztották ezeket a településeket. Tehát a mezőgazdasági gépektől kezdve mindent visznek, ami érték. Vagy ami akár csak kicsit is értékkel bír. És tényleg a múzeumokból a műkincseket, meg minden ilyesmi.
És az embereket is.
És az embereket is.
Gyerekeket.
Ha tényleg azt gondoljuk, hogy ukrán polgár lakosságon az segít a legjobban, hogyha egy ilyen megszállás körülmények között ott hagyjuk őket. Ez számomra egyszerűen felfoghatatlan. Bucsa előtt lehetett esetleg ezt gondolni, még nem tudtuk, hogy hogyan viselkednek az orosz megszálló erők. De azóta eltelt már egy év. Hát mi a kérdés?
Nekem nem csak az, hogy ugye erkölcsileg ez mennyire elfogadhatatlan, ami történik, és hogy ehhez így asszisztálni, de szerintem ez szakmai szempontból is, tehát hogyha a külpolitikai tanácsadókat, vagy katonai tanácsadókat megkérdeznek erről, hogy mit gondolnak, mi lenne a helyes hozzáállás mondjuk ebben a konfliktusban, kit támogatni a jelen politikai körülmények között, vagy a jelen nemzetközi politikai körülmények között, ez biztos vagy benne, hogy 100-ból 100 azt mondaná, hogy el Oroszországtól minél távolabb tartsa magát valaki. Mert ebből óriási kára fog származni Magyarországnak. Már most nagyon komoly erkölcsi, külföldön nem tudom, te mennyit találkozol vele, én nagyon sokszor, egyre többször megkapom, hogy mi az, amit mi művelünk itt ezzel kapcsolatban, hogy ez egy szégyen, ez egy baromság, ez gyalázat, ha lépjünk ki a NATO-ból, lépjünk ki az EU-ból, stb. Stb. Olyan erkölcsi kára lesz ebben az országnak, amiket évtizedekbe fog kerülni, hogy ezt helyrehozzuk. És teljesen értelmetlenül, teljesen értelmetlen ez az egész.
Ez az a legmegdöbbentőbb, hogy ugye a Rammstein-i találkozókon 50-nél több ország gyűlik össze, hogy aktívan támogassa Ukrajnát. És Magyarország is jelen van egyébként, csak ugye nem annyira aktívan, de úgy 50 körüli ország gondolja úgy, hogy érdemes támogatni Ukrajnát, mert Ukrajna győzhet, vagy legalábbis a vereséget elkerülheti. Az 50-nél több országban, ország között ott vannak olyan nem teljesen jelentéktelen ország, mint az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország, meg még egy csomó másik. Mi az esélye annak, hogy Magyarország egymaga jobban tudja, hogy mi lesz ennek a háborúnak kimenetele, mint a másik 50 ország együtt. Tehát én ezt nem értem, tényleg intellektuális oldalról. Hogy mire alapulhat ez a feltételezés, hogy majd mi okosabbak leszünk, mint mindenki más együttvéve. Tehát őszintén, vannak a magyar külpolitikának olyan dolgai, amiket egyszerűen nyílt források alapján én nem tudok racionálisan megmagyarázni. Nyílt források alapján, így nyílt forrásokban dolgozom, értelmetlen, megmagyarázhatatlan, kontraproduktív. Én nem gondolom, hogy magyar külpolitikai irányítói hülyék lennének. Valószínűleg az a helyzet, hogy olyan, nem, tehát olyan mélységű, nem nyilvános motivációi vannak a magyar külpolitikának, ami a saját racionalitása mentén magyarázza, hogy mi történik, csak éppen a külvilág számára értelmezhetetlen. És még ha lehet is magyarázni ezt a külpolitikai magatartást, attól még nem biztos, hogy ez helyes feltételezésekre alapul. Feledi Botondnak van egy tanulmánya 5-6 évvel ezelőttről, az a cím, hogy a feltárhatatlan fekete doboz. Ugye, hogy hogyan működik a magyar külpolitikai döntéshozatal. Tehát itt nyílt források alapján racionális, megmagyarázhatatlan. Őszintén nem értem, hogy miért működik.
Akkor ezt ajánlónak be fogjuk tenni ide a végére, és akkor ezzel elbúcsúzom. Nagyon köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm.
És hát kínok sok sikert az új lehetőséghez, meg a meghívásaithoz, a szerepléseithez. És nektek köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Iratkozzatok fel, légy szíves, és akkor hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Thank you.